9 óra 44 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban Miró József, az Erste vezetőelemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
De a ma reggeli adásban már beszélgettünk arról, hogy az amerikai inflációs adat, a januárra vonatkozó fogyasztói árindex csalódást keltett, a vártnál kisebb mértékben enyhült a headline infláció, a maginfláció pedig szinten maradt. Nyilvánvalóan ez hozzájárult ahhoz, hogy a tőzsdéken elromlott a tegnapi amerikai kereskedésben a hangulat. Ugyanakkor, hogyha a nagyobb képet figyeljük, akkor meglehetősen magas az amerikai piacok értékeltsége, és hiába kommunikálja azt a Fed, hogy lassan a testtel, azért itt néhány hónapon belül még biztosan nem várható kamatcsökkentés, a piac ezt nem igazán hiszi el. Mit gondolsz, a tegnapi inflációs adat már egy olyan kijózanodást elhozhat a piacokon, ami azért hosszabb távon is kicsit lefékezi az amerikai részvénypiaci hangulatot, vagy még ez sem elegendő ahhoz, és folytatódhat a ralli?
Hát ugye az történt, hogy ugye tegnap előtt megszólalt az atlantai Fednek a vezetője, és mondta, hogy hát igazándiból már csak, tehát hogy valószínűbb a júliusi kamatcsökkentés, hát fütyültek erre a befektetők, tehát nem történt semmi. Az áprilisi kamatcsökkentésnek a valószínűsége az 54%-ról 52%-ra csökkent, tehát továbbra is azt árazta a piac, hogy áprilisban kamatcsökkentés lesz. Aztán kijött délután az inflációs adat, ugye az Amerikában azért reggel piacnyitás előtti időszak, aztán akkor jött a meglepetés, meg idézőjelbe a sírás-rívás, mert hogy kiderült, hogy a szolgáltató iparnak az inflációja, ami különben hozzá kell tennem, hogy már 4 hónapja be van ragadva 3,9% környékén, továbbra is ott maradt, és ugye ez az, amire különben elsősorban tudna hatni valamelyest a Fednek a magas kamat rátája, hogy szűkíti ugye a keresletet, és akkor nem tudnak a szolgáltató szektorban úgy emelni árakat, mert a fizetőképes kereslet erre nem ad lehetőséget. Mert hogy inkább ugye a magas kamatok miatt a pénzüket az emberek beviszik a bankokba. Na, de nem ez történt. Tehát, hogy ugye szinten maradt, és ugye a maginfláció is szinten maradt, és ugye a fő inflációs mutató is igazándiból csak azért csökkent, mert az üzemanyag árak csökkentek, és ez 0,3% pontot kivett a teljes inflációs mutatóból, tehát negatívan járult hozzá az infláció, a teljes inflációhoz. Úgyhogy szépen átárazták a piacok a kamatcsökkentésnek az esélyét, és akkor már elhitték az atlantai Fednek, a Fed elnökének a mondását. Hát
kérdés, hogy ideig, óráig, vagy szuszamosabb ideig is el fogják-e hinni?
Hát pont erre próbáltam rávilágítani ebben a szép hosszú felvezetőben, hogy el kell hinniük, mert hogy sajnos az történt, hogy az látszik, hogy be van ragadva az infláció. Tehát pont az a komponense van beragadva az inflációnak, amire amúgy a Fednek ráhatása lenne. Tehát egyelőre az látszik, hogy bizony kevésbé sikerül letörni az inflációt, és akkor hozzá kell tennem, hogy ugye az üzemanyag árak is emelkedésnek indultak közben, itt január végén, február elején, ami azt jelenti, hogy maga az infláció is majd növekedni fog, különben a maginfláció az 3,9%, tehát annak köszönhetően, amit az előbb elmondtam, hogy gyakorlatilag az is 4 hónapja 3,94% környékén van, igazándiból most ugye megint 3,9% lett, egy nagyon picivel alatta különben. Tehát kénytelen kell hinni, úgyhogy szépen át is áraszták, és most már azt gondolják, hogy júniusban lesz az első kamat csökkentés, és ráadásul az év végére se várnak már, ugye régebben ilyen 4% környékére, 4,25 közé várták a Fed irányadó rátáját, most már inkább a 4,25 és 4,5 közé, közökönben hozzáteszem, hogy a Fed az 4,5-4,75 közé teszi a Fed döntéshozók. Tehát az összkép, tehát ugye amikor ők szavaznak és elmondják, hogy milyen, hova várják a Fed fund rate-et, ugye van ez a dot plot, akkor ugye abból ez jön ki. Tehát, hogy itt is már jóval közelebb kerültek a Fednek az álláspontjához a befektetők. Különben hozzá kell tennem, hogy a hozam, a 10 éves hozam szint, amit ugye általában ilyen irányadónak tekintünk az alternatíva költségszámolásnál, az ugye már február elejétől, amikor ugye 3,9%-on állt egy ilyen lokális mélyponton, onnan azért folyamatosan emelkedett itt az elmúlt két hét során, és tegnap egy bakugrással 4,3%-ra ugrott, most már azért megnyugodott, és szerintem itt már azért meg is fog nyugodni nagy valószínűséggel, és ugye az elmélet szerint, ugye, és hogyha csak a tegnap előtti csúcsot veszem alapul, ami persze megint csak nem teljesen tökéletes, de hogy a lényeg, hogy az elmélet szerint ez azt jelenti, hogy ez a hozamemelkedés, ami bekövetkezett itt az elmúlt két hét során az amerikai piacon, az ceteris paribus, tehát hogyha mindent változatlannak tekintek, akkor az egy 4,5%-os csökkenést kellene, hogy indukáljon a részvénypiacon. Hát ennek nagyjából az egyharmada az be is következett tegnap, tehát erre kell azt mondanom, hogy valószínűleg ennek még nincs vége, miközben azért azt gondolom, hogy most már a kötvé, vagy a hozamok tekintetében most már elég közel került a Fedhez a piac, a Fed álláspontjához. Azt gondolom, hogy ott már olyan nagy változás olyan értelemben nem lesz, hogy a Fedhez képest, hogyha a Fed nem változtat, és nyilván innen adatvezérelt lesz. Tehát visszatérve, meg egy kicsit hosszan válaszoltam a kérdésedhez, hogy ideig óráig, igen, olyan értelemben ideig óráig, hogy az adatok fogják eldönteni, és ugye ezt mondja a Fed is, hogy majd meglátjuk, hogy februárban mennyi lesz az infláció, hogyan alakul a munkanélküliség, aztán majd márciusban ez hogy alakul, és hogyha ténylegesen sikerül tovább leszorítani a maginflációt, ami most tényleg most már azért 4 hónapja be van ragadva, akkor lehet ténylegesen majd egy kicsit megint optimistábbnak lenni a kamatvágásokkal kapcsolatban, a hozamszintekkel és a részvénypiacokkal kapcsolatban is, azt gondolom.
Hosszabb távon az mennyire elképzelhető, hogy annyira nem is lesz a részvénypiaci aktivitás szempontjából, befektetői aktivitás szempontjából meghatározó az, hogy most tényleg mikor kezdenek el csökkenni a kamatok. Arra utalok, hogy hát az amerikai gazdaság úgy általánosságban nincs rossz állapotban, és lehet, hogy ez a mostani kamatszint nem is folytogatja annyira a vállalatokat, hogy az meglátszódna az ő teljesítményükben jelentősen. Tehát arra akarok utalni, hogy végül is a jelenlegi kamatszintek mellett is, hogyha növekednek a vállalatok, akkor azoknak a részvényei továbbra is vonzóak tudnak maradni.
Igen, ugye kettőnára vásár szokták mondani. Ugye amikor számítjuk a fair értéket, akkor ugye az egyik tényező az alternatíva költség, az úgynevezett, most csúnyát fogok mondani, diszkont ráta. Ugye eddig erről beszéltünk. Amiről most te beszélsz, az ugye az, hogy esetleg mégiscsak az fog bekövetkezni, hogy még jobb eredményeket fognak várni a cégektől, mert hogy jó lesz a gazdaság, és nem fogja annyira sérteni ez a magas kamat a vállalatokat, és ez igen, ez benne van a pakliban. Tehát ugye azt tudja tovább fölfelé mozgatni a piacokat majd, hogyha az eredmény várakozások esetleg tovább emelkednek. Amúgy különben most elég optimista ilyen szempontból a piac, hiszen átlagosan emlékeim szerint 2027-ig, most nem akarok nagy butaságot mondani, de valahol 11-13% között, kiszámoltam a minap, de most nem emlékszem pontosan, közötti átlagos profit bővülést várnak, szerintem közelebb lehet a 13-hoz, és ez meghaladja amúgy amit historikusan szokott lenni így átlagosan ez a 10%. Meg hogyha azt veszük figyelembe, hogy a tőkeköltség az valahol 9% fölött van, akkor tehát az elvárt emelkedés igazándiból, akkor látjuk, hogy ezt azért jelentősen jó pár százalékponttal meghaladja a várható növekedés. Ha netán ez mégis még magasabb lesz, mint a mostani várakozás. Csak egyszerűen amiatt, mert ugye a munkanélküliség továbbra is jól alakul, a kereslet az erős marad a lakosság részéről ilyen kamat környezetben is, és ez növel tovább erőteljesebben növeli a vállalatoknak a profitját, akkor bizony ugye a számláló ugye a képletünkben az növekedhet, és akkor az tovább húzhatja majd fölfelé a piacokat. Különben azt gondolom, hogy ennek elég nagy a valószínűség, tehát vagy ennek bizonyos értelemben talán még egy kicsit nagyobb valószínűséget adok, mint az, hogy itt nagyon erőteljes kamatcsökkentések lennének. Viszont azt azért látni kell, hogy a piacok egy kicsit túlszaladtak, és értékelésben azért ezt nagyon beáraszták, illetve már szinte túlzottan beáraszták. Tehát az, hogy most esetleg kialakul egy ilyen pihenő, akár hónapokig, vagy fél évig, vagy valami hasonló, tehát hogy nem egy túl rövid, hanem egy ilyen középtávú pihenő a piacokon, szerintem ez azért benne van a pakliban.
Az amerikai vállalati palettából emeljük ki most a pénzügyi szektort, erről beszélgessünk itt az utolsó pár percben, ugyanis a New York Community Bank esetében láthattuk, hogy olvashattuk, hogy leminősítéseket kapott a pénzintézet, veszteséges volt. Az amerikai bankszektort ugye tavaly rázta meg a Silicon Valley Bank csődje, de rendszer szintű problémák nem léteznek, nincsenek az amerikai bankszektorban. Ez a New Yorki bank most mennyire került nehéz helyzetbe, és mennyire lehet rendszer szintű kockázat mindezzel?
Ugye az érdekesség az, hogy itt esett valami talán 50%-ot ennek a banknak az árfolyam, tehát nagyon sok, 40-valahány százalékot. Miközben különben az érintett hitelállomány, ugye itt azt kell látni, hogy New Yorkban a kereskedelmi ingatlanoknak a bérleti díja az utolsó negyed évben 8,7%-kal esett. Tehát van egy komoly visszaesés, és ugye emiatt egy leírást kellett alkalmaznia, de közben utána nyugtatta a befektetőket, és egy magasabb bevételi nettó kamatbevételi szám előrejelzést tett közzé, mint amit a piac számított, de hát erre, vagy mint amit a piac kalkulált korábban, de ez sem hatotta meg a piacokat. Na, de hogy ez az állomány, ez különben 13,8 milliárd dollárra a bank esetében, miközben a mérleg főösszeg azért 100 milliárd dollár fölött van, és ugye ilyen éves kamatbevétel az majdnem a 3 milliárd dollárt éri el. És ráadásul ezeknek a hiteleknek a 60%-a fedezett hitel, tehát azon veszteség nem keletkezhet. Ettől függetlenül volt egy ilyen félelem, hogy esetleg hasonló dolog történik, mint tavaly márciusban, és a betétesek elkezdik kivenni a pénzt. Ugye erre szolgál különben a Fednek van egy ilyen programja, ahol erre ennek megfelelően hitellel szolgál, egy ilyen likviditási hitellel a bankok számára. És ugye ez egy érdekes, vagy tanulságos mozgás szerintem, vagy történet, hogy az volt az érdekes, hogy november-decemberben a hitelfelvétel az növekedett ebből az eszközből, Fed eszközből, ilyen heti 5-10, már decemberben ilyen 10 milliárd dollárokkal is, és a teljes állomány az fölment 100-ról 160 milliárd dollárra. Viszont miután megkövetkezett ez a bejelentés, az utána következő héten, ugye ez nagyjából két hete volt amúgy, a rákövetkező héten az történt, hogy már nemhogy növekedett volna ez az állomány, hanem csökkent. Tehát ugye ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy ugye fölkészültek a bankok arra, hogy itt probléma lehet, viszont a lakosok meglátták, hogy nincsen probléma, tehát hogy nem lesz és akkor nem kezdték el tömegesen kivenni a pénzt, úgyhogy még csökkenni is tudott ez az állomány. Tehát ilyen szempontból ez a félelem, ami volt a piacokon, emiatt ez azt gondolom, hogy úgy tűnik, hogy alaptalan. Persze sokan felteszik azt a kérdést, hogy ugye ez a program ez csak idén márciusig tart. Én azt gondolom, hogy viszont ha szükséges, a Fed ezt meg fogja hosszabbítani, tehát hogy ilyen szempontból ezen nem kell aggódni szerencsére.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést az elmúlt percben. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. További szép napot kívánok, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan friss hírekkel jövünk, 10 óra van, előtte még közlekedünk.